Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket ezen a fantasztikus délutánon. Jól vagytok? Oké. Remélem, hogy jól érzitek magatokat, és remélem, hogy amikor beléptetek ezen az ajtón, akkor úgy éreztétek, hogy wow, végre itthon vagyok. Hányatoknak volt ez az érzése? Őszintén. Ez jó, ez tök jó. Ennek nagyon örülök. Ami most fog következni, nem csak ez az üzenet a mai nap számotokra, oké? Nem csak a következő 40 perc az üzenet, hanem az egész nap az üzenet. Amikor beléptél ezen az ajtón, és amikor köszöntöttek az emberek, amikor kinyitották előtted az ajtót, már ez volt az üzenet. Amikor elkezdtük Isten dicsőíteni, már ez volt az üzenet. Amikor beszélgettünk és közösségben voltunk, már ez az üzenet. És minden, amit ma itt látsz, kapcsolatban van mindennel. És egy dolgot szeretne kommunikálni minden a mai napon. Ez pedig az, hogy Isten szeret mindent. A dicsőítésen keresztül, a közösségen keresztül, az üdvözlésen keresztül, mindenen keresztül. Az a vágyunk, hogy megtapasztaljátok azt, hogy Isten szeret bennünket. Szóval nem én vagyok a legfontosabb ember ezen a helyen. Közel sem. Attól még, hogy nálam van a mikrofon, és hogy én fogok beszélni a következő 40 percben, ez nem azt jelenti, hogy én vagyok a legfontosabb ember ezen a helyen. Oké? Ez egy helytelen gondolkozás. Nyilvánvalóan az én felelősségem, mint ennek a gyülekezetnek a pásztora, hogy közvetítsem és kommunikáljam a gyülekezetünknek a látását, az értékeket, a kultúrát, hogy milyen irányba haladunk, mint gyülekezet, de ez nem azt jelenti, hogy én vagyok itt a legfontosabb ember. Lehet, hogy egy kicsit többet beszélek, mint a többiek. Remélem, ez nem probléma. De tudjátok, ez ugyanolyan, hogy minden csapatnak szüksége van egy edzőre. Hányatok játszatok csapatban? Van itt valaki csapatjátékos, aki sportol valamit? Oké, elég sokan vagytok itt. Mindenki itt, srácok. És Zsoltival éppen most beszélgettünk az alkalom előtt. Ő is egy csapatban játszik. Minden csapatnak szüksége van egy edzőre ahhoz, hogyha el akar érni valamilyen célt, igaz? Hogyha a csapat nem akar semmit elérni, semmilyen célt, akkor nincs szükség edzőre. De hogyha valamilyen célt el akar érni egy csapat, akkor szüksége van egy edzőre. Szóval mit ér a csapat egy edző nélkül? De ugyanígy mit ér egy edző a csapat nélkül? Ha nincs csapata, akkor nem tudja elérni a céljait, a csapatnak a céljait. Igaz? Szóval ugyanígy van a gyülekezetben is, hogy én, srácok, nem azért vagyok itt, hogy szórakoztassalak benneteket. Nem vagyok egy stand-up komandista, bár néha annak tűnök, de nem az vagyok. Szóval nem is vagyok vicces igazán, de hogy... Kösz, Zoli. De amit ma itt láttok, és ami miatt összerakjuk minden második vasárnap ezt a Petőfit, és berendezzük egy otthonnak, és készülünk, ez nem azért van, mert szórakoztatni szeretnénk benneteket. Oké? Ha ez van benned, és így tekintesz a mai napra, akkor biztosíthatom azt neked, hogy meg fogod unni. Egy pár héten belül, egy pár hónapon, egy pár éven belül meg fogod unni, mert lesz, amikor ismételjük magunkat, lesz, amikor ugyanazokat a dalokat hallod, ugyanazok a fények lesznek. Értitek? Szóval nem biztos, hogy mindig olyan ütős lesz az üzenet, hogy érezd azt a bizsergés belül. Oké? Szóval a legrosszabb, hogyha úgy gondolunk erre az alkalomra, hogy ez egy szórakoztató műsor. Oké, ez nem egy keresztény szórakoztató műsor, hanem ez Isten igéje, Istennek a céljai, mert Isten halálosan komolyan gondolta azt, hogy el akarja érni ezt a megtört és haldokló világot. Isten halálosan komolyan gondolta ezt. Tudjátok, hogy miért? Azért, mert Jézus Krisztus meghalt, az életét adta, csak azért, hogy megmentse ezt a világot. Szóval egy céllal vagyunk itt. Oké, ez a gyülekezet, az utóbbi időben sokat beszélgetünk erről, hogy ugye a gyülekezet az olyan, mint egy otthon, és Istennek van egy célja ezzel az otthonnal. És nagyon örülünk, hogy egy csomóan itt vagytok, köszöntjük a vendégeinket, akik csak most csöppentek bele ebbe az egészbe, és azt se tudják, hogy miről beszélek itt. De igazából amiről beszélünk az az, hogy a gyülekezet az olyan, mint egy otthon. És Istennek van egy célja velünk, méghozzá az, hogy elérje ezt a megtört világot, és megoldást adjon ebbe a társadalomba. Isten nem akar minket kivenni ebből a társadalomból, hanem be akar rakni ebbe a társadalomba. És a gyülekezeten keresztül meg akarja oldani ennek a társadalomnak a problémáit. Én hiszem ezt. Hiszitek ezt? Igen? Akkor jó. Ennek örülök. És srácok, nagyon büszke vagyok rátok, mert nagyon sok fiatal van itt. És nagyon sok fiatallal beszélgettem így az alkalom előtt is, és annyira jó látni azt, hogy ilyen fiatalon bennetek is ez a vágy van, hogy valamilyen változást hozzatok ebbe a világba. Nagyon ritka ilyen fiatalon, hogy valaki eldöntse azt, hogy igen, én változást akarok hozni ebbe a világba, én nem vagyok elégedett, ahogy a világ működik. Nem vagyok elégedett azokkal a dolgokkal, ahogy ez a társadalom működik. Látom a hibákat, látom a hiányosságokat, és eldöntöm azt, hogy én változást fogok hozni. Szóval tök jó látni. Annyira büszke vagyok rátok, hogy ilyen fiatalon vannak itt nagyon-nagyon fiatalok is, akik ezt eldöntötték, és csak csináljátok tovább, amire Isten elhívott benneteket, és higgyétek el, hogy óriási emberek lesznek belőletek. Szóval csak ezt így előjáróba akartam mondani. Szeretnék visszatekinteni az előző 2 hónapra, csak hogy akik nem voltak itt mondjuk az előző alkalmakkor, lássák, hogy miről beszéltünk. Egy teljesen új témát kezdtünk el ebben az évben, ez pedig az, hogy helyes hit egyenlő helyes élet. Helyes hit egyenlő helyes élet. Ugye ez a 2013-as témánk, és minden tanítás ehhez kapcsolódik. Hiszem azt, hogy amikor helyesen fogsz hinni, amikor helyesen hiszünk, helyesen fogunk élni. Ha hülyeségeket hiszel, akkor hülyeségekben fogsz élni. Értitek? Hogyha helyesen hiszünk, helyesen fogunk élni. Minden itt dől el. Minden itt dől el. És az első alkalommal, januárban arról beszéltünk, hogy lépj a következő szintre. És bátorítottalak benneteket arra, hogy srácok, van egy következő szint, amit el tudunk érni. És nem csak mind együtt, mint gyülekezet, hanem a személyes életedben is. Van egy új szint. És emlékeztek, fölállt ide 12 ember, 12 kém, és arról beszéltünk, hogy ugye a Bibliában van az a történet, hogy Isten be akarja vinni Izraelt az ígéret földjére. De csak a 12 kémből 2 jutott be az ígéret földjére. És arra bátorítottalak benneteket, hogy legyünk mi azok a 2, akik bejutunk. És mi az ígéret földje? Istennek egy olyan élet, amit Isten megáldomodott. Az a teljes élet, amit Isten megálmodott a te életedre. Szóval emlékeztek, hogy akkor azt mondtam, hogy egy kicsit félelmetes lesz. Igaz? Amikor szintet lép az életed, amikor a következő szintre akarsz jutni az életed bármilyen területén, ez félelmetes lesz. A kapcsolataidban, a pénzügyeidben, a Istennel való kapcsolatodban, minden egyes területen az életünkben, amikor szintet akarunk lépni, ez egy kicsit félelmetes. És ehhez hitre van szükség. Hit nélkül nem fog menni. Mert amit hiszel, azt fogod megélni. Amiben hiszel, olyan lesz az életed. Emlékeztek? Szóval erről beszéltünk azon az alkalomkor, aztán utána látjátok a kivetítőn, mik voltak a következő témák. És előző alkalommal, február 10-én az otthonról kezdtünk el beszélni. Nem 10-e? 24. Igen, már március van. Oké. Okay. Szóval február 24-én arról beszéltünk, hogy az otthonról. És berendeztük ezt a színpadot, még szőnyegem is van, nagyon jó. És a Móni fantasztikusan berendezte. És elkezdtünk beszélni az otthonról, méghozzá arról, hogy minden embernek van egy vágy a szívében, hogy legyen egy hely az életében, amit úgy hívnak, hogy otthon. Mindenkinek van egy vágy a szívében, hogy legyen egy otthona. Miért van az, hogy emberek milliókat, több százmilliókat néha költenek az otthonokra? Ez az, amiért dolgoznak az emberek, ez az, amiért küzdenek. Miért? Azért, mert kétségbe esetten ki vagyunk éhezve az otthonra. És beszéltünk arról, hogy Isten épít egy otthont. És beszéltünk arról is, hogy addig nem tudjuk, hogy mit jelent az otthon, mert én azt gondolom, hogy nem tudjuk igazán, hogy mit jelent az otthon. Ez a társadalom nem tudja igazán, hogy mit jelent egy otthon. Szeretnénk egy otthon, de nem tudjuk, hogy mi. És ahhoz, hogy megértsük, hogy mi az otthonnak a lényege, mi az a dolog, amire megoldást ad az otthon. Értitek? Ez egy megoldás a társadalomba, egy csomó problémára. Ahhoz, hogy ezt megértsük, ehhez meg kell ismernünk azt a személyt, akié az otthon. Akié az otthon. Szóval ennek az otthonnak a tulajdonsát. Szóval, és addig nem fogod magadat ebbe a gyülekezetbe sem otthon érezni, amíg nem ismered ennek az otthonnak a tulajdonság. Szellemi értelemben és fizikai értelemben véve sem. Istent, bátorítalak, hogy ismerd meg Istent, és amikor megismered Istent, akkor kényelmesen fogod magadat itt érezni. És a másik dolog, hogy ismerd meg ennek a gyülekezetnek a vezetőit, a pásztorait. Ismerd meg engem, hogyha például velem nincs egy kapcsolatod, és nem ismersz engem, akkor sose fogod kényelmesen érezni magadat itthon, mert van egy álmunk, amit megálmodtunk erre a helyre, hogy milyen otthont szeretnénk létrehozni, és addig, amíg nem ismersz bennünket, addig nem lesz sosem a tied ez az otthon, nem érzed magad sosem itthon igazán. Szóval erről beszéltünk az előző alkalommal, és most szeretném tovább folytatni ezt a témát, és a mai napnak az a címe, a mai üzenetemnek az a címe, hogy tudnod kell, hogy fiú vagy, és nem egy szolga Isten otthonában. Okay? Tudnod kell, hogy fiú vagy, lány vagy, tök mindegy. És az a lényeg, hogy tudnunk kell azt, hogy Isten gyermekei vagyunk, és nem szolgái. Okay? Lehet, hogy ez most újdonság néhány embernek. Nem Isten szolgái vagyunk, Istennek a gyermekei. Isten céljainak vagyunk a szolgái, de Istennek a gyermekei vagyunk. És van egy ige a Bibliában, János 15:15, amiről szeretnék nektek gyorsan, fel akarom olvasni gyorsan. János 15:15, hogyha van Bibliátok, nyissátok ki, vagy az iPad-et, vagy pad, vagy okostelefon, vagy akármi. Írjátok fel a jegyzetetekbe. Ezentúl már nem szolgák vagytok, mert a szolga nem tudja, hogy az Ura mit tesz, és miért tesz. Mostantól fogva barátaim vagytok, mert mindent elmondtam és megmutattam nektek, amit az atyától hallottam és tanultam. Okay, szóval ez az ige, Jézus azt mondja, hogy hé, srácok, ti, akik benn vagytok itt, okay, szóval most fokuszáljunk erre a gyülekezetre. Ti nem szolgák vagytok. A gyülekezetben ti nem szolgák vagytok. Nem Isten szolgái, hanem Istennek a gyermekei vagytok. Azt mondja Jézus, hogy a barátaim vagytok, a testvéreim vagytok. Egy másik helyen ezt mondja a Bibliában, hogy testvéreim vagytok. Ez mit jelent? Hogy az atyának a gyermekei. Okay? Jézusnak a testvére és az atyának a gyermekei. A fiai és lányai vagyunk. Miért fontos ez? Miért fontos ez, hogy tudjuk, hogy mi fiak vagyunk és lányok, és nem szolgák? Azért fontos, mert van egy óriási nagy különbség, amikor úgy gondolkozol magadról, mint egy szolga, és van egy óriási nagy különbség, amikor úgy gondolkozol magadról, mint Isten fia és lánya. Ez meg fogja változtatni az életedet. Ez megváltoztatja az életünket. Nagyon sokszor úgy jövünk Istenhez, hogy nem vagyok méltó. Nagyon sokszor úgy jövünk Istenhez, hogy nem vagyok elég jó. Nem vagyok méltó, nem vagyok elég jó, és félünk Istentől. Tudjátok, van egy ige a zsidók 3:1-6-ban, amit most nem fogunk felolvasni, de szeretném, hogyha kivetítenénk, és otthon olvassátok át. Ez az ige pontosan erről szól, hogy Mózes és Jézus hasonlítja össze, és azt írja az ige, hogy Mózes egy szolga volt, Istennek a szolgája volt, viszont Jézus, ő a fiú. És ez az ige azt mondja, hogy Jézus Krisztuson keresztül mi is fiak és lányok vagyunk. Nem szolgák, hanem fiúk és lányok. Szóval ez az ige erről beszél. A másik dolog, amit ott a végén írja, hogy Isten családjának a tagjai vagyunk, de nem akkor, amikor engedelmeskedünk, hanem akkor, amikor bízunk Istenben. És ez egy tök fontos dolog. Szeretném egy kicsit kifejteni. Szóval nem az engedelmességed miatt vagy Isten gyermeke. Nem azért vagy Isten gyermeke, mert engedelmes vagy Istennek. Nem azért, mert eljöttél ide a gyülibe, nem azért, mert imádkozol, nem azért, mert jó dolgokat teszel, vagy rossz dolgokat teszel. Nem engedelmesség miatt vagyunk az ő gyermekei, hanem a bizalom miatt. Isten szereti, amikor benne bízunk. az engedelmesség az egy gyümölcs. Oké? Nem tudsz úgy engedelmes, akkor fogunk igazán engedelmeskedni Istennek, amikor megértjük, hogy Isten mennyire szeret bennünket. Szóval csak hadd mondjam el, hogy a szolgák attól szolgák, hogy engedelmeskednek. A fiak attól fiak, hogy bíznak. Nem tudom, hogy jobban érthető-e. Egy szolga akkor szolga, ha engedelmeskedik. Oké? Viszont egy gyermek nem attól gyermek, hogy engedelmeskedik, hanem attól gyermek, mert bízik az ő apjában. Mert tudja, hogy az ő édesapja szereti. És ez az óriási nagy különbség. Az engedelmesség az csak egy gyümölcs. És Isten szeretné azt nyilván, hogy szolgáljunk. És nagyon sokat szolgálunk a gyülekezetbe. Szolgálunk egymás felé, szolgálunk felétek, szolgálunk a városunk felé. Egy pár hét múlva szolgálni fogunk az egész város felé, a gyerekek felé, a családok felé, amikor kimegyünk a tojáskereső versenyre. Hányan várjatok már? Jó lesz. Ez is szolgálat. Szolgálunk, igaz? De nem vagyunk szolgák. Egy nagy különbség. Amikor szolgálunk, az a fiúságon kell keresztül, hogy szolgáljunk. A gyermeki pozíciónkon keresztül szolgálunk, nem a szolgasságon keresztül szolgálunk. Nem tudom, értitek-e? Lehet, hogy kicsit bonyolult vagyok. Értitek? Nem? Oké. Okay. Ez ugyanolyan, hogy te vagy otthon laksz, és kitakarítasz otthon, de ez nem azt jelenti, hogy te egy cseléd vagy. Oké? Okay. Hanem megcsinálod, szolgálsz, de attól még te fiú vagy. Oké? Okay. Nem egy idegen vagy, aki bejössz abba a házba, és ott kitakarítasz, vagy szolgálsz azon a helyen. Szóval nem az engedelmesség miatt vagyunk Istennek a gyermekei, hanem a bizalom által. És a másik dolog, ami van egy nagy különbség a szolgai és a fiú mentalitás között, az az, hogy a szolgák sosem érzik magukat otthon, mivel nem övék az otthon. Ahogy az előbb is mondtam, hogyha jön egy takarítónő hozzád, kitakarítani a lakásodat, akkor ő egy idegen, ő nem otthon van. Ő megcsinálja, amit csinálnia kell, és utána elmegy. De mi nem így ennek vagyunk Isten családjába. És amikor itt szolgálunk a gyülekezetbe, lehet, hogy csinálsz dolgokat, de szeretném, ha tudnád, hogy nem vagy egy cseléd, nem vagy egy szolga. Mert a szolgák, azok nem tartoznak erre a helyre. Értitek? Az nem tartozik az otthonhoz. A szolgák sosem érzik magukat otthon, mivel nem övék az otthon. És nem tudják élvezni sem az otthon áldásait. Viszont egy gyermek az otthon szolgál, de ő tudja, hogy övé is az az otthon. Értitek? Különbséget. Szóval szolgálunk, de nem vagyunk szolgák. Fiak vagyunk. Oké? Okay? Isten gyermekei vagyunk. És a másik a dolog, amiről itt írt az ige az előbb, hogy a szolgák nem tudják az apák szándékait. Oké? Okay? Egy szolga nem tudja, hogy mit miért csinál. Azt mondják neki, hogy csináld meg, és megcsinálja. Viszont egy fiú tudja az ő apjának a szándékait, tudja, hogy miért kell, hogy megcsinálja. Mi, amikor itt a gyülekezetben megkérünk arra, hogy szolgálj például, hogy csináljunk dolgot, szolgáljunk a város felé. Sosem azt mondjuk, hogy csináld meg, és kérdezed, hogy miért, csak csináld meg. Igaz? Mindig elmagyarázzuk, hogy miért. Hogy tudjátok, hogy mi a szándékunk, hogy miért akarunk szolgálni. Értitek? Értitek, hogy miért akarok beszélni? Mi tudjuk a szándékait Istennek, és ti is tudjátok a szándékait ennek az otthonnak, szóval nem csak úgy szolgálunk, mert megkértek minket rá, és ész nélkül szolgálunk, és ész nélkül csináljuk, hanem tudjuk, hogy mi a szándéka Istennek. A negyedik, a másik dolog, ami különbséges szolga is egy fiú között, a szolga sosem tudja, hogy az apja érte van. Egy szolga sose tudja, hogy az ő édesapja érte van. Viszont egy fiú tudja, hogy az ő édesapja érte van. És előző alkalommal ugye beszéltünk az árvákról, az árvaságról is, és ugyanígy van az árvasággal is, hogy egy árvának nem volt apukája, vagy hiányzott egy apja az életében, aki elutasította őt. És ez egy óriási rombolással van a gyerekekre. De egy fiú tudja, hogy az ő apja érte van. És ebben az otthonban Isten tudhatjuk, hogy értünk van. A másik dolog, ami egy nagy különbség a szolga és a fiú között, vagy a gyermek között, az, hogy egy szolga mindig úgy érzi magát, hogy nem vagyok elég jó, és nem vagyok elég méltó. Ezért elmenekül. Amikor csinál egy hibát, akkor elmenekül. Viszont egy fiú, amikor csinál egy hibát, elront valamit, nem menekül el, hanem oda mer jönni az édesapjához, mert tudja, hogy az apja sosem tagadja meg, és sosem tagadja ki. És sosem fogja elveszíteni az ő gyermeki pozícióját a családban. Nagyon sokan hiszik azt, különben a mai társadalomban, hogy nem elég jók Istennek, nem vagyunk elég jók neki. De ezt meg kell változtatnunk, mert a zsidók levél, az előbbi ige, amit olvastunk, pontosan erről beszél, hogy mi fiak vagyunk. Fiak és lányok. És tudnod kell, hogy te vagy az ő gyermeke, és neked van egy apukád, aki halálosan oda van érted, és nagyon-nagyon-nagyon szeret. Tudjátok, amikor megtapasztaljuk Istennek a szeretetét, hogy ő mennyire szeret bennünket, hogy ő 100%-osan szeret bennünket, akkor megérezzük az ő jóságát, az ő szeretetét, akkor önmagunk merünk lenni. Nem tudom, voltatok már így, hogy amikor megtapasztaltad Istennek a szeretetét, akkor mertél önmagad lenni. Amikor Istennel vagy, lehetsz önmagad, lehetsz vicces, lehetsz poénos, még akkor is, hogyha más nem találja poénosnak. Amikor Istennel vagyunk, ha hibázunk, akkor visszajöhetünk hozzá. Nem kell elfutnunk. Emlékszem, hogy pár évvel ezelőtt, amikor először elkezdtünk beszélgetni erről a témáról, így Johnnyval, először csak így otthon elkezdtünk beszélgetni. És az első dolog, és megfogalmaztuk azt, hogy szeretnénk, hogyha ez a gyülekezet egy otthonná válna. És elkezdtük leírni, hogy mi az, ami számunkra fontos. Mit szeretnénk elérni, hogy az emberek megtapasztaljanak ebbe az otthonba. Az első dolog az, amit leírtunk, az volt, hogy nem akarjuk azt, hogy az emberek elfussanak tőlünk, hanem hogy hozzánk fussanak. Amikor hibáznak az emberek, nem azt akarjuk, hogy elfussanak tőlünk, hanem hogy odafussanak hozzánk. És ilyen Isten is. Tudjátok, a Bibliában van egy történet a tékozló fiúról. Hányan ismeritek a tékozló fiúnak a történetét? Oké, nagyon sokan hallottátok már. Tudtátok azt, hogy ez az egyetlen hely a Bibliában, ahol Isten fut felénk. Ez az egyetlen hely, ahol Isten igéje azt mondja, hogy Isten az, aki fut felénk, a mi atyánk. A tékozló fiú elszúrt mindent, és utána megbánta, és jön hazafelé, és azt írja az ige, hogy amikor az apja meglátta, nem várta meg, hogy odaérjen, és na, igen, elrontottad, na gyere, jó van, megbocsátok, de legközelebb ne csinálj ilyet. Nem ilyet, nem ezt írja az ige, hanem azt írja az ige, hogy meglátta az apja távolról, hogy a fia jön haza, és elkezdett futni felé. Nem várta meg, hogy ő érjen oda hozzá az apjához, hanem az apa kezdett el felé futni. És elkezdett futni, és a nyakába borult, és megölelte. Ilyen a mi mennyei édesapánk. Ilyen a mi atyánk. Ez egy kép Istenről, amilyen ő. És lehet, hogy ezt soha nem tapasztaltuk meg ebben az életben. Mert nem tökéletes otthonokban nőttünk fel, de Isten egy tökéletes apa. Isten egy tökéletes apa, és amikor megérezzük az ő szeretetét, ez fog minket rávenni arra, hogy engedelmeskedjünk neki. Én nem azért vagyok itt, mert valaki mondja, hogy itt legyek. Nem azért élek Istennel, és nem azért olvasom a Bibliámat, mert valaki azt mondja nekem, hogy csináljam. Hanem azért, mert megtapasztaltam Istennek a szeretetét, hogy az Atya szeret. És amikor ezt megtapasztalod, akkor az lesz az automatikus reakciód, a gyümölcse ennek, hogy elkezdesz engedelmeskedni. Ezt én nem tudom elérni, ezt neked kell megtapasztalnod. De hiszem, hogy amikor megtapasztalod Istent, és találkozol vele így a mai napon, és ugye erről beszéltünk, a Zsani is ezt mondta nektek itt a színpadról, hogy amikor találkozunk Isten, és megtapasztaljuk őt, akkor nem tudsz más csinálni, csak ez a reakciót, hogy hogy engedelmeskedsz, hogy visszaadod neki azt, amit adott neked. Szeretnék benneteket bátorítani, hogy gondoljatok magatokra úgy, mint gyermekekre, és ne úgy, mint szolgákra. Mert ti gyermekek vagytok. Istent szolgáljuk, de nem vagyunk szolgák. A gyermekei vagyunk. És Jézusnak a barátai. És ahogy jövünk ide erre a helyre, és ahogy tényleg Istennel találkozunk, vagy dicsőítjük őt, csak gondoljunk erre, egy ilyen hozzáállással jöjjünk mindig. És hiszem azt, hogy fontos, hogy egy ilyen apaképünk legyen. Mert tudjátok, amilyen apaképed van, olyan lesz az életed. Amiben hiszel, milyen apában hiszel, milyen mennyei atyában hiszel. Ha egy morcos, mérges, goromba, mennyei édesapában hiszel, hogy Isten ilyen, akkor ilyen lesz az életed. De a Biblia nem ilyen atyáról ír. Isten egy boldog, örömteli, vidám apa, aki mellett önmagad lehetsz, és aki szeret feltétel nélkül. Nem csak akkor, amikor valamit jól csinálsz, hanem akkor is, amikor valamit nem jól csinálsz. Mert nem az alapján szeret, hogy mit teszel. Ez nem feltételhez van kötve, hanem az alapján szeret, amit Jézus Krisztus tett, értünk a kereszten. Szóval erre bátorítalak benneteket. És most szeretnék egy kicsit beszélni erről az otthonról. Okay? Nem is erről, először, mielőtt erről az otthonról beszélek, szeretnék nektek beszélni az első gyülekezetről. Mi is egy fiatal gyülekezet vagyunk, illetve hát én viszonylag fiatal pásztor vagyok, pár éve pásztorom ezt a gyülekezetet, és igazából van egy ige a Bibliában az első gyülekezetről, az Új Szövetségben. És csak gondoltam, hogy felolvasom nektek ezt az igét, mert van egy nagyon érdekes dolog. Szeretnék nektek 6 dologról beszélni, hogy amikor az első gyülekezet összejött és megalapult, ugyanúgy, mint mi összejöttek, volt 6 dolog, ami számára helyet készítettek az életükben, ami felé elkötelezték magukat. Senki nem kérte meg őket, hogy így tegyék, senki nem mondta nekik, hogy ezt a 6 dolgot meg kell, hogy tegyék, egyszerűen csak saját maguktól úgy döntöttek, hogy időt szánnak 6 dologra. És ez a 6 dolog volt az, ami felépítette ezt a gyülekezetet. És csak annyira érdekesnek találtam, hogy szeretném veletek ezt megosztani, ezt a 6 dolgot. Okay, ez az apostolok cselekedetei 2:42-45. Ezek kitartóan foglalkoztak az apostolok tanításával, részt vettek a közösségben és a kenyér megtörésében is együtt imádkoztak. Az apostolok által sok jel és csoda történt, ezért mindenkiben Isten iránti félelem és tisztelet támadt. A hívők egy akaraton voltak, és amiük csak volt, mindent közösnek tekintettek. Akinek valami vagyonuk volt, eladták, és az árát szétosztották a testvérek között. Mindenkinek annyit adtak, amennyire szüksége volt. Napról napra rendszeresen összegyűltek a templomban. Otthonaikban megtörték a kenyeret, őszinte szívvel és boldog örömmel együtt ettek, és dicsérték Istent. Hiszem, hogy ebben az igében el van rejtve 6 dolog, aminek helyet készítettek az életükbe az első gyülekezet. Mit jelent az, hogy helyet készíteni? Én azt gondolom, hogy amikor azt mondjuk, hogy helyet készítünk valaminek az életünkbe, az azt jelenti, hogy számomra annyira fontos, hogy az életemnek a részévé válik. Hogy nem csak megteszem, hanem a szívemben helyet készítek ezeknek dolgoknak. Mert számomra fontos, és hiszek ebben, és elkötelezem magamat e felé. Szóval 6 dolognak készítettek helyet az életükben. Az első dolog az apostolok tanításának. Ezt írja az ige. Kitartóan foglalkoztak az apostolok tanításával. Szóval szerintem, ha látnátok, nem mások véleményével foglalkoztak, hanem az apostolok tanításával. És azt gondolom, hogy ez egy fontos dolog, amikor egy gyülekezeti otthon épül, hogy ne azzal foglalkozzunk, hogy ki mit mond, kinek mi a véleménye. Ne ezekre figyeljünk, hanem foglalkozzunk azzal, amit Isten akar tanítani. És ezek az emberek helyet készítettek az életükben azoknak az embereknek, akiket Isten felruházott, hogy vezessék a gyülekezetet. Hallgattak a vezetőségre, a gyülekezet vezetőségére, amely megalapozta a gyülekezetnek a kultúráját és az értékrendjét. Tudjátok, egy olyan világban élünk, ami egy vezetőség ellenes világ. Nem tudom, feltűnt-e? Egy olyan világban élünk, ahol az emberek nem szeretik a vezetést. Nem szeretik a vezetőséget, és amikor a vezetőségre gondolnak, akkor az emberek nem pozitívan érdeklődők, hanem mindig negatívan gyanakvók. Nem tudom, értitek-e, amit akarok mondani. Sosem jót gondolnak a vezetőkre, hanem mindig rosszat. Biztos valami rosszat csinálnak. Biztos valami csalásmódján sikerült nekik ezt elérniük. És nem tudom miért, de benne van az emberekben ez a mentalitás. Nem csak itt Magyarországon, nagyon sok helyen itt Európában. De miért van az, hogy az emberek mindig negatívan gyanakvók, és sosem pozitívan érdeklődők? És hallottam történeteket, hogy például gazdag emberek nem mernek bejönni a nagyvárosokba csak ilyen kis autókkal, ilyen olcsóbb autókkal, nem merik behozni a Ferrari-jukat, meg az ilyen drága autóikat a nagyvárosokba. Miért? Azért, mert félnek, hogy az emberek összekarcolják és összefestik az autójukat. Miért? Azért, mert egy irigy és egy féltékeny világban élünk. És az emberek negatívak. És azt mondják, hogy biztos csalásmódján, biztos feketén szedték össze a pénzt, biztos, hogy nem ők dolgoztak meg ezért a pénzért. Ki vagy te? Ki vagyok én, hogy eldöntsem, hogy ő honnan szedte azt a pénzt? De ez a mentalitás van bennünk. Miért? Azért, mert egy önző és egy féltékeny irigy világban élünk. Az emberek ilyenek. És hogyha még tényleg csalással szerezte is volna azt a pénzt, ki vagyok én? Ki vagy te? Hogy ezt megítéljük. Oké? Okay? Ez nem a... Mi közünk van ehhez? Ez nem a mi felelősségünk. Azt írja a Biblia, hogy Isten az igaz bíró, az ő felelősség, hogy megítélje az embereket. De nagyon sokszor negatívak vagyunk, és negatívan gyanakvóak vagyunk. De a megoldás az, hogy meg kell, hogy bízzunk abban, hogy Isten akar bennünket vezetni. És ugyanígy, ahogy egy csapatnak is szüksége van egy edzőre, ugyanúgy egy gyülekezetnek is szüksége van vezetőkre és edzőkre, akik segítenek tovább lépni és megnyerni a célt. És az első gyülekezet ezt tette, azt írja a Biblia, hogy kitartóan foglalkoztak az apostolok tanításával. Mi volt az apostolok tanítása? Miről szólt? Krisztus. Semmi más, csak Krisztus, hogy Krisztus feltámadt. Mit csinálunk ma a gyülekezetben? Miről prédikálunk? Miről beszélek itt a gyülekezetben? Krisztus. Mert 100%-ig biztos vagyok abban, hogy Krisztus a megoldás minden problémádra az életben. Hogy Krisztus tudja megmenteni ezt az emberiséget. És ezért vagyunk gyülekezet. Ettől gyülekezet a gyülekezet. Ha nem Krisztus lenne a középpontban, akkor csak egy szervezet lennénk. Egy jótékonysági szervezet. És tele van a világ ilyen szervezetek, és ezek jó dolgok. És szükségünk van ilyen emberekre. De hiszem, hogy ennek van egy mélyebb gyökere. Az emberiségnek szüksége van nem csak segítségre, hanem egy személyre. Ez pedig Jézus Krisztus, aki meg tudja változtatni. És meg tudja gyógyítani ezt az emberiséget. És ebben 100%-ig biztos vagyok. Szóval elkötelezték magukat az apostolok tanításának. A második dolog, aminek elkötelezték magukat, és helyet készítettek, és erről ma egy kicsit többet szeretnék beszélni, mert szeretném, hogyha valamit megértenétek ma. Ez a közösség. A közösségnek. Nem csak részt vettek a közösségben. Azt írja a Biblia, hogy nem csak eljártak, nem csak összejöttek, nem csak részt vettek, és együtt voltak. Sok ember jár össze, és együtt vannak. Vannak csoportok, közösségek. Emberek összejárnak, és csinálnak együtt dolgokat. De nem erről beszél az ige, hanem arról, hogy egymással közösségben voltak. És ez egy mélyebb dolog. Egymással közösségben lenni valakivel. Ez egy mélyebb dolog. Egy másik fordítás azt írja, hogy odaszánták magukat. Odaszánták magukat egymásnak. Helyet készítettek egymásnak a szívükben. Ez egy mélyebb dolog, igaz? Érzitek a különbségeket? Ez már nem csak az, hogy hey, hello, csináljunk valamit együtt, hanem megosztották egymással az életüket. Együtt élték az életüket. Ez egy mélyebb kapcsolódást jelent. És tudjátok, hogy mit jelent, hogy odaszánod magadat? Én hiszem, hogy az odaszánás egy olyan fajta összekapcsolódás, amit csak Isten tud elérni az életedben. Nekem volt már olyan barátságom, aki először találkoztam ezzel az emberrel, a Benny volt az, sokan ismerik a Berki Benit. Most már nem él itt Magyarországon, de amíg itt volt Magyarországon, és először találkoztam vele, azt gondoltam, hogy ennél furcsább embert az életben még nem láttam. És én biztos vagyok benne, hogy ezzel az emberrel soha nem tudok barátkozni, és nem lesz a barátom. Ahhoz képest egy pár hónapra rá a legjobb barátom lett. Hogyan történt ez? Isten volt. Ez pontosan az volt, amit itt ír a Biblia. Ez az a fajta összekapcsolódás volt, amit Isten tud csak elérni. És hiszem azt, lehet, hogy bejössz ide a gyülibe, és azt mondod, hogy fú, ez az ember, ez baromi furcsa. Soha nem hisz. Biztos vagy, hogy soha az életben nem lesz a barátom. Szeretnék egy érdekes és meglepő dolgot mondani. Lehet, hogy ő lesz a legjobb barátod. Lehetséges. Ne zárd ki. Mert Isten úgy össze tud hozni embereket, hogy amúgy egy normális módon a világban nem tudtál volna összekapcsolódni ezzel az emberrel, és megbarátkozni vele. Szóval én hiszem, hogy ez egy ilyen fajta dolog, és ezért annyira fontos, és az egész gyülekezetünk a barátságon kell, hogy alapuljon. A kapcsolatokon. És a legfontosabb célunk a gyülekezetben azok az emberek és egészséges kapcsolatok. Ezért vagyunk itt. Ezért csinálunk mindent. A barátságokon, barátságon alapuló kultúrát szeretnénk felépíteni ebbe a gyülekezetbe, amikor összekapcsolódunk. És egy kicsit erről szeretnék beszélni, hogy mit jelent ez. Tudjátok, van néha emberek oda jönnek hozzám, és azt mondják, hogy figyelj Géza, nem érzem magamat itthon. Néha vannak, nem sokszor, de néha oda jönnek hozzám emberek, és megmondják, hogy Géza, én nem érzem magamat itthon. Tudjátok, azt szoktam ilyenkor megkérdezni általában az emberektől, hogy kik a barátaid. Vannak-e barátaid? És 99%-ban az a válasz, hogy nincsenek. Ismernek embereket, de nincsenek ezek az emberek, nem a barátaik, ezek az emberek. És igazából nagyon-nagyon sokszor ezért nagyon fontos az, hogy egy baráti kultúrát hozzunk létre, egy olyan gyülekezet legyünk, ahol a barátságokra fókuszálunk, a kapcsolatokra és egészséges, jó kapcsolatokra fókuszálunk. Szeretnék segíteni benne nektek egy kicsit. Lehet, hogy most azt mondod, tegyük fel, Géza, nem érzem magamat otthon. És nincsenek barátaim. Szeretném feltenni azt a kérdést, hogy de te eldöntötted-e azt, hogy te szeretnél valakinek a barátja lenni? Van egy kis különbség. Értitek? Nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy a barátság azt jelenti, hogy valaki oda jön hozzám, és azt mondja, hogy oké, én szeretnék a barátod lenni, és csak úgy összejönnek a dolgok, de az a kérdésem, hogy te eldöntötted-e, hogy valakinek a barátja szeretnél lenni? És lehet, hogy azt mondod, hogy igen, eldöntöttem, és már próbáltam. Próbáltam az előző hónapokban és években, de nem ment. Akkor azt mondom, hogy próbáld még egyszer. Nagyon sokszor úgy megyünk bele a barátságokba, és úgy próbálunk barátságokat kialakítani, hogy elvárásokkal megyünk. És van egy, azt gondoljuk, hogy a barátság azt jelenti, hogy az az ember nekem mit fog adni. Nagyon sokszor így gondolkozunk. Oké, a barátja leszek, és azon gondolkozunk, hogy az az ember nekem mit kell, hogy adjon, és mit fog adni. És elvárásokkal megyünk be. És amikor az ember az első alkalommal nem tölti be az elvárásaidat, akkor azt mondjuk, hogy hát nem működik. Kész, ez nem igazi barátság. Ő nem igazi barát. Van itt valami probléma? A barátság nem erről szól. A barátság arról szól, hogy én mit tudok beleadni abba a kapcsolatba. Hogy én mit tudok hozzáadni. Ez az igazi barátság. És szeretnék bátorítani benneteket, hogy próbáljátok meg még egyszer. Hogyha nincsenek barátaid, próbáld meg még egyszer, de most elvárások nélkül. Oké? Okay? Volt egy film, nem tudom, hányan emlékeztek, a Krokodil Dandira. Oké. Okay. Ebben volt egy olyan rész, egy olyan jelent, nem tudom, hányan láttátok, amikor Krokodil Dandihoz, azt hiszem az volt, hogy oda ment hozzá egy... Volt valami, azt hiszem Amerikában volt egy barátja, vagy egy ismerőse, és megkérdezte tőle Krokodil Dandi, figyelj, te hova mész most? Mondom, találkozok valakivel. És mit csináltok? Én beszélek, és ő hallgat. És én beszélek, és ő hallgat. És a végén fizetek neki. Azt mondja Krokodil Dandi, nálunk itt Ausztráliában ezt úgy hívják, hogy barát. Nagyon sokszor egy olyan társadalomban élünk, ahol az emberek ki vannak éhezve arra, és mindenki ki van éhezve arra, hogy valakit meghallgassa. És azt gondolom, hogy barátság arról szól, nem csak arról szól, hogy te beszélsz, és te mondod el, hogy mi van veled, hanem hogy meghallgatjuk a másikat, igaz? Ez egy kétoldalú dolog, hogy te beszélsz, és ő hallgat, aztán ő beszél, és te hallgatsz. Meghallgatjuk egymást. De az emberek pszichológusokhoz járnak, mert nincs senki, aki meghallgatná őket. És egy ilyen társadalomban élünk. De tudjátok, azt gondolom, hogy egyszerűen jó barátságukkal egy csomó problémát meg lehetne oldani ebbe a társadalomban, egy csomó sebet, egy csomó sebbe gyógyulna, egy csomó probléma megoldódna. Egyszerűen csak azzal, ha jó barátságaink lennének. És erről beszél Isten igéje. Isten akar adni jó barátságokat, és én 100%-ig meg vagyok róla győződve, hogy egy jó barátság, egy jó barát többet ér, mint egy pszichológus. Hányan gondoljátok ezt? Egy jó barátság többet ér, mint egy pszichológus. De ez meg kell értenünk, hogy mit jelent igazi barátság. Mert azt gondolom, hogy nem tudjuk. A 47. vers azt mondja, még azok is kedvelték őket, akik nem tartoztak közéjük. Az Úr pedig napról napra gyarapította a csoportot olyanokkal, akik üdvösségre jutottak, és csatlakoztak hozzájuk. Szeretném, ha látnátok azt, hogy az a gyülekezet, az első gyülekezet egy óriási hatással volt az akkori társadalomra. Az akkori gyülekezet nagyon vonzó volt. Nem egy unalmas hely volt, amit most sokszor gondolnánk, hogy unalmas imák voltak. Egy nagyon vonzó hely volt. Azt írja a Biblia, hogy azok is vonzónak találták, akik nem voltak benne a gyülekezetbe. A környezetük az embereknek vonzónak találták, és mindenki, azt írja az ige, hogy kedvelte őket mindenki. Mi volt az a dolog, ami miatt így kedvelték őket? Mi volt az a dolog, ami miatt ennyire vonzó volt? Azt gondolom, hogy ez azért volt, mert autentikus kapcsolatokat láttak az emberek között. Igazi, autentikus barátságokat. Őszinte barátságokat. És nem egy önközpontú csoport volt, hanem egy emberközpontú csoport volt. Nem egy klik volt, egy klub volt, amelyik nem tudott befogadni, hanem egy befogadó közösség volt. Egy baráti kultúra volt. Mi volt az, ami motiválta a gyülekezetet arra, hogy egy ilyen hozzáállásuk legyen az emberekhez? Mi volt az, ami miatt ennyire nyitottak voltak, ennyire barátságosak voltak? Azt gondolom, hogy egy dolog, ez pedig az Istennel való kapcsolatuk. Szerintem, ha látnátok, hogy a közösség, hogy közösséget töltünk egymással, ez csak egy gyümölcs. Nem ez a gyökér. Amikor Krisztussal van egy egészséges kapcsolatod, akkor ez arra fog ösztönözni, hogy megnyisd az életedet mások felé. Amikor megértjük az evangéliumnak a teljes lényegét és az igazi evangéliumot, akkor nem fogsz többé egy önző életet élni, hanem meg fogod nyitni az életedet mások felé, és helyet fogsz csinálni másoknak az életedben és a szívedben. Értitek? A közösség töltés, hogy közösségben van, hogy valaki megosztja az életét a másikkal, ez nem egy betanulható dolog. Ez nem egy olyan dolog, hogy én, mint pásztor azt mondom, hogy töltsetek közösséget, barátkozzatok, nyissátok meg az életeteket egymás előtt. Nem tudom elérni. Ez egy gyümölcs. Minek a gyümölcse? Amikor Krisztust megismerjük. Amikor Krisztusnak a szeretetét megismered. Amikor megérted, hogy Krisztus mit tett érted, akkor nem tudsz máshogy reagálni, csak az, hogy szereted a többieket. Mit gondoltok, hogy én itt lennék-e, hogyha nem ismerném Krisztust? Nem. Én alapjába véve nem vagyok túlságosan emberközpontú. Alapjába véve bennem is megvan a hajlam arra, és megvolt a hajlam arra, mielőtt megtértem volna, és mielőtt Krisztust megismertem volna, hogy önző legyek. És egy elég önző srác voltam, aki saját magával foglalkozott. Én ma nem lennék itt, hogyha Krisztusnak a szeretetét nem ismertem volna meg. És valószínűleg te sem lennél itt, azokon a embereken keresztül, akik behívtak mondjuk erre a ebbe a gyülekezetbe, hogyha ők nem ismerték volna meg Istennek a szeretetét. Mert ezt egy emberi szeretetből nem lehet adni. Ez nem egy emberi szeretetnek a gyümölcse. Ez egy Istentől jövő szeretetnek a gyümölcse. Szóval, hogyha szeretnétek, lehet, hogy azt mondod, hogy Isten, Isten, nem látom Istent. Hogyha szeretnéd látni Istent, akkor nézd meg a kapcsolatainkat. Mert ez mutatja Istent. Ha nem lenne Isten, én nem, ne haragudjatok, de nem tudnék veletek barátkozni. Nem tudnék olyan módon szolgálni felétek. És nem tudnánk egyik ember sem így szolgálni a másik felé, ha nem ismernénk Krisztust. Nem tudnánk egymást így szeretni, hogyha nem ismertük volna meg Isten szeretetét. Én nem tudnék így szeretni. Nem én szeretek, értitek? Nem a gyülekezet emberi szeretetét kapjátok most, vagy amikor befogadjuk az embereket ebbe a közösségbe, hanem valami olyat, amit megtapasztaltunk Istenből. Mert, ne haragudjatok, de minden emberhez türelem kell. És hányatoknak volt már olyan, hogy már túlságosan elegetek volt az emberekből? Elegetek volt, és nem tudtátok őket szeretni. Szerintem mindenkinek volt ilyen, és hogyha valaki nem tette most fel a kezét, az hazudik. Mert emberek vagyunk, viszont amikor megismertük Krisztust, Krisztus szeretetét, ezzel a szeretettel tudjuk szeretni az embereket. És Krisztus adott, mert Krisztus él bennünk. És amikor én megismertem Krisztus szeretetét, az életem megváltozott. És ez az a dolog, ami miatt meg tudom nyitni az életemet, és helyet tudok készíteni az életembe mások számára helyet. Ha nem ismerném Krisztust, akkor egy önző életet élnék. Bátorítalak benneteket arra, fókuszáljatok Krisztusra, az igazi evangéliumra, és amikor erre fogsz fókuszálni, azt fogjuk látni, és azt fogod látni, hogy az életedet megnyitod mások felé. Oké? Okay? Szóval csak erre bátorítalak benneteket, és... Még egy dolog, hogyha szeretnél barátokat találni itt a gyülekezetbe, van egy kis zárójeles tippem. Kapcsolódj be. Kapcsolódj be a gyülekezetbe. Ha úgy érzed, nincsenek barátaid, kapcsolódj be. Kapcsolódj be a szolgálatba. Kapcsolódj be az egésznek a működésébe. A vérkeringésébe a gyülekezetnek. És barátokra fogsz találni. Ezt biztosíthatom. Oké? Okay? Ez csak egy ilyen zárójeles tipp. A harmadik dolog, ami felé elkötelezték magukat, csak gyorsan végigmondom ezeket, az úrvacsora. Most erről nem fogok különösebben beszélni. Már beszéltünk szeptemberben, meg már volt, hogy beszéltünk ezekkel kapcsolatban, úrvacsorával kapcsolatban. A negyedik dolog, elkötelezték magukat a felé, hogy együtt imádkozzanak. Az ötödik dolog, elkötelezték magukat a felé, hogy a szükségeket betöltsék. Illetve a hatodik, hogy együtt dicsőítsenek. Okay? Ez volt az a hat dolog, ami felé elkötelezték. Helyet készítettek az életükbe ezek az emberek, az első gyülekezet. És Isten ezen keresztül építette a gyülit. Most egy izgalmas dolgot fogunk csinálni. tegnap este, hogy készültem a tanításra, a Zsanival elkezdtünk csak beszélgetni, és jött egy ötlet, hogy szeretnénk bemutatni a gyülekezetünket, és egy házhoz hasonlítani. Egy otthonhoz hasonlítani. Szóval a következő percekben fogtok látni képeket, és minden képhez oda kapcsolunk egy területét, a gyülekezetünknek egyfajta életét, egyfajta területét. És ezt azért szeretném csinálni, mert ha egy ilyen házban gondolkozunk, lehet, hogy jobban megértjük, hogy hogyan működünk, mint gyülekezet, mi a céljaink, vagy mit miért csinálunk, okay? Miért van például ez a Petőfi, miért vannak házi csoportok. Okay? Szóval a következő pillanatokban erről fogunk beszélni. Szóval ugye beszéltünk arról, hogy a gyülekezet olyan, mint egy otthon, és Isten építi fel ezt a házat, az a sarokkő, tehát az alapja az egész otthonnak Krisztus, és erre építjük fel a házunkat. Szóval tegyük fel, hogy készen van ez a ház. Minden házban van egy bejárati ajtó, igaz? Egy előszoba. A gyülekezetünk bejárati ajtaja azok a házi csoportok. A gyülekezetünknek a bejárati ajtajai a házi csoportok. Ez az a hely, ahol mindenki üdvözölve van. Szeretnénk azt, hogyha bejárati ajtókon jönnének be az emberek. És amikor ott vannak, üdvözölve vannak. És befogadva vannak. Bejöhetnek emberek az ablakon keresztül is, de az mégsem ugyanolyan. Bejöhetnek mondjuk a kéményen keresztül is, de az sem ugyanolyan. Az a télapó. Viszont a házi csoportok, szeretném, hogy megértenétek, hogyha a házi csoportok nem nyitják ki az ajtajukat, akkor nem fog növekedni a gyülekezet. Amennyire megnyitjuk a házi csoportoknak az ajtajait, és tényleg úgy funkcionálnak a házi csoportjaink, mint egy ajtó, egy bejárati ajtó, annál több embert tudunk befogadni a nappalinkba, az étkezőnkbe. De ehhez be kell, hogy jussanak a bejárati ajtón. Szóval szeretném, hogyha úgy gondolkoznátok a következő időszakban a házi csoportokról, mint egy bejárati ajtó, ahol bárki bejöhet, és úgy érzi, hogy üdvözölve van, és úgy érzi, hogy itthon van, és el van fogadva. Éppen ezért a házi csoportokon nem csinálunk biblia tanulmányozást, ez nem egy biblia óra, mert ha bejön mondjuk egy nem keresztény a házi csoportunkra, akkor ő kényelmetlenül fogja érezni magát, és mi ezt nem szeretnénk. A házi csoportok arról szólnak, és arról fognak szólni, a következő április 1-től fognak megváltozni egy kicsit a házi csoportoknak az időpontjai, illetve a céljai. Az lesz a célja, hogy ez legyen a gyülekezetünkben az ajtó, ahova elhívhatjuk a barátainkat, az ismerőseinket, és tudom, hogy sokan ma először, akik itt vagytok, ti először egy házi csoportban voltatok, és eljöttetek a gyülekezetünknek egy házi csoportjába. És azt gondolom, hogy ez a normális, hogy nem az ablakon keresztül jövünk be, hanem értitek, a bejárati ajtón keresztül, és ez nem azt jelenti, hogy nem lehet ide jönni először a Petőfibe, de amikor az emberek sokszor ide csöppennek be először, akkor lehet, hogy kényelmetlen érezik magukat, mert olyan sok az ember, senkit nem ismernek, viszont amikor egy házi csoportba hívod el, akkor ott mégiscsak kényelmesebben érzik magukat az emberek, megismerkednek a mi barátainkkal, az a kis családdal, kis közösséggel, és utána, amikor eljönnek ide a közös házi csoportra, akkor már nem lesz olyan idegen, nem lesz olyan kényelmetlen számukra. Értitek? Szóval a következő időszakban ez lesz a célja, és teljesen mindegy, hogy mit csináltok a házi csoportba igazából. És teljesen mindegy, hogy mit csinál egy házi csoport. Vannak házi csoportok, ahol táncolnak. Van olyan házi csoport, ahol beszélgetnek, elmennek egy kávézóba. Van olyan házi csoport, ahol akik bungee jumpingozni van, vagy bocsánat, vízbe ugrálni mennek. Busszal? Zoltán, egy új ötlet jött most. Busszal vízbe ugrálni, jó? Szóval Zoltán a nagy vízbeugrálós bringával ugrik a vízbe. Igen, van olyan házi csoport, ahol az IKEA-ban párna csatáznak. Köszönjük az információt. a budapesti huligánok. Szóval teljesen mindegy, hogy mit csinálunk, vagy mit csináltok. A lényeg az, hogy a házi csoportok célja, hogy az embereket megismerjük, és megismerjék egymást az emberek, és felépítsük a barátságainkat, felépítsük a kapcsolatainkat, és egy asztalhoz le tud ülni, nem keresztény és keresztény is. Oké? Okay? Ez az álmom. Hogy egy asztalhoz le tudjon ülni egy nem keresztény és egy keresztény is. Egy olyan ember, aki nem hisz, és olyan ember, aki hisz. Oké? Okay? Meg tudjuk ezt csinálni? Mert a gyülekezetünk és ez az otthon egy befogadó hely kell, hogy legyen. Nem egy klik, nem egy, hogy mondják ezt, egy befelé forduló kis csoport, egy klub, hanem egy kifelé, egy inkluzív, egy befogadó közösség. És ez az álmom, és ez az álmunk, hogy egy ilyen otthont építsünk. Szóval bárkit beengedünk, bárki bejöhet. Nyilvánvalóan nem fogadunk el bármilyen viselkedést. Oké? Okay. Kicsit szeretnék erről is beszélni. Tehát bárki bejöhet a gyülekezetbe, de nyilvánvalóan bármit nem csinálhatsz meg. Tehát, hogyha bejönnek srácok, akiknek csak az a céljuk, hogy vadásszák a lányainkat. Srácok, figyeljetek, pásztor vagyok, de nem hülye. És vigyázni fogok a juhaimra. És hogyha látok bármilyen dolgot, nem csak ilyet, bármilyen, hogy valaki fájdalmat okoz az én juhaimnak, a lányainknak vagy a fiainknak, az kezelve lesz. Oké? Okay? És egy kicsit keményen mondtam, de ez tényleg így van. És ez azért van, mert szerintem minden apának egy otthonba az a vágya, hogy a lányai és a fiai egészségesen nőjenek fel, és egy biztonságos környezetben. És nekem is ez a célom. Szóval én felelek ennek a gyülekezetnek az egészségéért. Szóval bárki bejöhet, de bármi nem megengedett. Oké? Okay? Ez csak így zárójelbe behártam. Oké. Okay. Mi történik, amikor bejövünk a bejárati ajtón? Következő, ahova belépünk, az a nappali. Az étkező és a nappali. Az a hely, ahol együtt étkezünk. Amikor itt vagyunk a Petőfiben, szellemi értelemben véve mi itt étkezünk, oké? Okay? Együtt kajálunk, szellemileg táplálkozunk, növekszünk. Ez ugyanolyan, mint egy nappali, egy étkező, amikor bejövünk és leülünk, és ezért vannak itt ezek a minden, amit csak lerakunk itt, azért, hogy ti kényelmesen érezzétek magatokat úgy, mintha egy étkezőben lennétek, vagy egy nappaliban lennétek. Oké? Okay? És a közös házi csoportok, ezek minden második vasárnap szoktak lenni. Oké? Okay? Minden második héten pedig a házi csoportok. Szóval minden második vasárnap ezek a Petőfi alkalmak vannak, és csak szeretném azt bejelenteni itt most, hogy szeptember 1-től minden hétvégén az a tervünk, hogy minden hétvégén találkozzunk itt ezen a helyen. Ez egy anyagilag egy nagy kiadás nyilván, de hisszük azt, hogy meg tudjuk ezt csinálni, és minden hétköznap fognak találkozni a házi csoportok. Szóval ez a cél, ez most szeptember 1-től, csak hogy készüljetek erre. Szóval igazából ez az a hely, ahol elhívjuk a házi csoportunkba járó embereket, az új embereket, itt épülünk együtt, táplálkozunk, szóval ez az a hely, ahol tudod magadat táplálni, ahol Istennel találkozunk, imádkozunk, épülünk együtt, és tanulunk. Ugye az első gyülekezet is, ha megnézzük, mit csináltak, azt írja a Biblia, hogy dalokat énekeltek, és az igét olvasták. Ma mit csinálunk? Dalokat éneklünk, mondjuk nem teljesen ugyanolyan dalokat szerintem, mint akkor. Szóval a stílus egy kicsit más szerintem, de mi is dalokat éneklünk, és az igét olvassuk. És miután vége van ennek az alkalomnak, együtt vagyunk, és közösséget töltünk. Tudjátok, én ugye eddig a plázában találkoztunk, És megmondom őszintén, nekem mindig egy nagyon-nagyon-nagyon jó érzés volt, amikor mentem a plázába, és már mindenki ott ült az asztal körül, egy nagy, hosszú asztal körül. És ez egy olyan jó érzéssel tölt el, hogy egy asztalnál le tudunk ülni fiatalok és felnőttek, idősek és fiatalok egyaránt, és ez az én álmom, hogy egyszer egy nap egy asztalhoz le tudjon ülni az egész gyülekezet. Gyerekek és felnőttek egyaránt. Ugyanúgy, mint egy étkező asztalnál egy család. Nem külön a fiatalok, nem külön a felnőttek, nem külön a gyerekek, nem külön a... hanem együtt. Mert azt gondolom, hogy ebben van valami fantasztikus. Tudjátok, Berlinben a Márkék gyülekezete, akikkel kapcsolatban vagyunk, ők 200-an vannak a gyülekezetben, és mesélte azt, hogy volt egy alkalom, amikor csináltak egy olyan vacsorát, csináltak egy óriási hosszú asztalt, és mind a 200 ember egy asztalnál ült, és együtt voltak. És egyetlen egy olyan konfliktus sem volt, vagy vitatkozás volt, ami történt volna. Egységben le tudott ülni 200 ember, és tudtak beszélgetni, és tudtak egymástól tanulni, és nem vitatkoztak, hanem egyszerűen csak megélték az életüket. Megosztották egymással, hogy mik történnek velük. Ez az álmom, hogy ilyen legyen ez a Petőfi alkalom, hogy utána le tudjunk ülni, és együtt közösséget tudjunk tölteni. De ez csak akkor történik meg, erre nem kérhetlek benneteket, és nem is foglak kérni. Ez az a vágyom, hogy egy nap belülről jön. Egy nap te érezd azt, hogy le akarsz ülni, és meg akarod nyitni az életedet mindenki felé, és helyet akarsz csinálni mindenki számára. Nem csak pár ember számára, de mindenki számára. Ez az álmom. Aztán megyünk tovább. Amikor bejöttél a nappaliba, és már itthon vagy, és itthon érzed magadat, felmész azon a lépcsőn, látjátok? Felmész azon a emeleten, vagy nem tudom mi, és az a hálószobákba vezet. Mindenkinek van egy egyedi szobája ebben a családban. Hiszem, hogy a gyülekezetben mindenkinek van egy egyedi otthona, egy egyedi házrésze ebben az otthonban. Az egyetlen egy dolog, amit nem kell megosztanod soha senkivel, az az egyediséged. Oké? Okay? Ez az egy dolog, amit soha ne oszd meg senkivel, az az egyediséged. Ne akarj más lenni. Nem akarj olyan lenni, mint a másik. Legyél az, aki te vagy. Ha te szereted a Coca-Colát, akkor szereted a Coca-Colát. Ha nem szereted a Pepsit, akkor vállald fel. Ha te szereted a kéket, és nem szereted a sárgát, akkor mindenki más. Tudjátok, a tudósok is bebizonyították azt, hogy minden emberben van valami egyediség. Minden emberben van valami egyediség, ami hasonlóak vagyunk egymáshoz, de egyediek. Minden embernek más a retinája például, a szeme. Minden embernek más az új lenyomata. Hasonló, de más. Olyan, mint a hópihe. Hasonló, de mégis különleges és egyedi. Ugyanígy minden ember egyedi. Ne akarj más lenni Isten házában. Ne akarj ugyanolyan lenni, mint a másik. Hasonlóak az értékrendjünk, hasonló a gondolkozásmódunk, Krisztushoz kapcsolódunk, hasonlóan éljük az életünket, de ez nem azt jelenti, hogy ugyanolyanok vagyunk, hogy mindenki ugyanazt szereti, nem azt jelenti, hogy mindenki ugyanúgy nevet, nem mindenki, értitek, mindenki ugyanazt akarja csinálni, mindenki ugyanúgy szórakozik, mindenki más. Mindenki más. Az egyediségedet az sose hozd meg másokkal. Szóval ez a szoba, ami a tied, a te egyedi szobád. És hiszem azt, hogy Istennek van egy egyedi terve az életedre. És tudjátok, mi a fantasztikus, hogy Isten összehoz különböző embereket, hogy egy testként működjenek, és egy testként mozogjanak. Különböző embereket egy célért. Ez fantasztikus. Ez hihetetlen. És néha ahhoz, hogy bekapcsolódjunk egy közösségbe, néha fel kell adnunk dolgokat, meg kell aláznunk magunkat, hogy mindenkinek jó legyen. De azt gondolom, hogy mindig bármit döntesz, bármilyen döntést hozol meg a gyülekezettel kapcsolatban, mindig figyeld azt, hogy ami mindenkinek jó, oké? Okay? Ne az, ami neked jó, ne az, ami neked fontos. Vannak dolgok, az, hogy két ember együtt legyen, mindig valamit fel kell adni a másiknak, de ez sosem lesz, ez mindig meg fogja érni, mert többet fogsz visszakapni attól az embertől. Szóval csak bátorítalak arra benneteket, hogy maradjatok egyediek, de ugyanakkor tudjátok azt, hogy én amikor meghozok például egy döntést, mindenkinek, az egész gyülekezetnek az érdekét nézem, nem csak egy embernek, hanem mindenkinek. Szóval csak ugyanígy hozunk meg döntéseket is. Megyünk tovább. Van egy olyan szoba ebbe az otthonba, hogy a dolgozó szoba. Minden otthonban van egy dolgozó szoba. A dolgozó szoba az a szoba, ahol az önkéntesek vannak. Amit úgy hívunk itt a gyülekezetünkben, hogy frontline. A frontline minden második héten kedden találkozik. És ez egy olyan csoport, akik nem csak élvezni akarják az otthonnak az áldásait, nem csak élvezni akarják, hogy eléjük rakják az ételt, és azok megeszik, és csak élvezik az áldásokat, hanem azok az emberek, akik azt mondják, hogy szeretnénk együtt viselni a terheket. És semmi probléma, itt most nem akarok elítélő lenni senkivel kapcsolatban, mert nem mindenkire szükség van a gyülekezetbe. Okay? Viszont vannak emberek, akik meghozták azt a döntést, hogy ők nem csak élvezni akarják az ételt, amit elfogyasztunk az étkezőben és a nappaliban, hanem segítünk felszolgálni, segítünk takarítani, segítünk összerakni a dolgokat, segítünk szerelni, pofozgatni az otthonunkat, értitek? Átvitt értelembe véve. Segítünk felszolgálni, megteríteni, ami itt történik gyakorlatilag, hogy rengeteg ember dolgozik, hogy megterítse előttetek ezt az asztalt. És ezek az önkéntesek. És szeretném, ha tudnátok, hogy az önkéntesek munkája nélkül ez a gyülekezet nem épülne. Úgyhogy szeretném, hogyha most egy óriási tapsot adnánk azoknak az embereknek, akik önkéntesek ebben a gyülekezetben. És szeretném nektek személyesen megköszönni, őszintén. Köszönjük a hűségeteket, köszönjük a lelkesedéseteket és a szíveteket. Menjünk tovább. A következő szoba. Ja, amúgy el akarom mondani, hogyha szeretnél önkéntes lenni, és szeretnél bekapcsolni, lehet, hogy még nem vagy önkéntes, lehet, hogy már az vagy, de szeretnél, akkor csak keresd meg engem, oké? Az alkalom végén. És be lehet kapcsolódni. Oké, a következő szoba, gyorsan, amiről akarok beszélni, az a fürdőszoba. Mert ugye minden otthonban van egy fürdőszoba. Ez a fürdőszoba az egyéni csendességünk Istennel. Mindenkinek szüksége van arra, hogy egyénileg bemenjen egy fürdőszobába, és tisztálkodjon, megfürödjön, kiszépítse magát. Azt gondolom, hogy szellemi értelemben véve ez az a hely, amikor mi Istennel elvonulunk a saját kis szobánkba, és időt töltünk Istennel, csendességet töltünk Istennel, és Isten megtisztít bennünket, felfrissít bennünket, megújít bennünket, és erre minden nap szükségünk van. Ugyanúgy, ahogy minden nap vannak itt emberek, akik minden nap zuhanyoznak? Oké, szerintem mindenki minden nap zuhany. Remélem legalábbis, srácok, igaz? Mindenki? Jó, oké. Mindenki, oké. Szóval mindenki zuhanyzik minden nap, igaz? Ugyanígy szükségünk van erre, hogy minden nap oda menjünk Istenhez. És azt mondjuk, hogy Uram, elrontottam, szükségem van rád. És amikor alázattal jövünk Istenhez, Isten fut felénk. És oda jön, és ránk adja azt a sarut, amit a gyermekeinek ad. Ugye ez van a tékozló fiúnak a történetében. Szóval szükségünk van erre. A következő, és bátorítalak benneteket arra, hogy tegyük meg ezt minden nap. A Facebookon kiszoktuk posztolni ennek a tanításnak a jegyzeteit, a honlapon fönn van a hanganyag. Szeretnék benneteket arra bátorítani, a következő két hétben fókuszáljunk erre, tanulmányozzátok ezt, amiről ma beszélek. Okay? Többször, még egyszer és még egyszer hallgassátok át, többször és többször, mert most először valami megragad, valamit megértesz, de hiszem azt, hogy Isten valamit akar tanítani. És az a vágyam, hogy együtt növekedjünk, hogy együtt tanuljunk, együtt épüljünk, mint egy otthon. Szóval bátorítalak a következő két hétben csak gondolkozzatok azon, és tanulmányozzátok ezeket az igéket, amiről ma beszélek. Ne mással fókuszáljatok, ne más igékkel, fókuszáljunk most együtt mindannyian ezekre az igékre, hogy együtt növekedjünk. Ne az legyen, hogy valaki itt van, a másik meg itt van. Értitek? Valaki már ilyen magasan van, így növekszik, a másik ember meg csak itt van. Növekedjünk együtt. Növekedjünk együtt, egy otthonként. Szóval bátorítalak benneteket, hogy továbbra is kim vannak a Facebookon a példabeszédek például a következő két hétben. Olvassátok el, és tanulmányozzátok ezt a mai üzenetet. Újból és újból. És ne a szavaimra figyeljetek, hanem arra, hogy Isten mit akar ezen keresztül üzenni a te életednek, a te életedben, mit akar megváltoztatni. Oké? Okay? Szóval erre bátorítalak. A következő helység gyorsan. A konyha. A konyha az a hely, ahol ennek a gyülekezetnek a vezetői és pásztorai előkészítik az ételt, amit itt elmondunk, és amit itt, amikor a Zsani kiáll a színpadra, vagy bármelyik vezető elkezd tanítani, vagy Zoltán, vagy bárki. Azért vagyunk itt, hogy előkészítsük ezt az ételt. Megfőzzük nektek. És én is egész héten készülök. Higgyétek el, napokat készülök, hogy megfőzzem nektek ezt a mai estét. Azért, hogy növekedjünk, és épüljünk. Oké? A következő, ami szerintem nagyon fog nektek tetszeni, ezek a partik és a közösségi játékok. A gyülekezetünknek vannak ilyen partiai közösségi játékok, ami a medence. Hányan szeretnétek egy ilyen medencét? Én szeretnék egy ilyen medencét. Egy nap lesz egy ilyen medencém, és meghívok mindenkit. És ott csinálunk egy nagy medencés partit, oké? Okay? Tudjátok, azért gondolom, hogy azért hasonlítjuk ehhez, mert ez az, amit a szomszédaink is látnak. Látják a környezetünk, hogy ezek tudnak partizni, ezek élvezik az életet. Na, hányan voltatok itt például a Valentin napi partin? Hát bulisztunk keményen. És jó volt. És szükségünk van erre, hogy néha kikapcsolódjunk, hogy partizunk, hogy jól érezzük magunkat. Szóval ez egy olyan... Ez egy vonzó dolog, és ez is lehet egyfajta ajtó a gyülekezetünk életébe, hogy eljönnek ide emberek, és azt mondják, hogy hú, ezek lazák, ez tök jó. És megismerkedünk itt emberekkel. És amit szeretném, ha látnátok még, hogy ez a ház, ez üvegből van. Hiszem, hogy Isten háza üvegből van. Nem egy olyan ház, aminek vannak falai, hanem üveg. Hogy a világ benéz, és látja, hogy ez a gyülekezet más, ezek az emberek mások. Ez a közösség más. Itt Isten van. Itt van valami több. Én hiszem, hogy a gyülekezetnek egy olyan helynek kell lennie, ami mellett az emberek nem tudnak úgy elmenni, hogy ne fordítsák oda a fejüket. Hogy ne tűnjön fel nekik, hogy valami van, izgatottság, egy élet. És azt gondolom, hogy ezért a gyülekezet üvegből kell, hogy legyen, amelyik egy vonzó hely a világ számára. Végül az utolsó, az a város, amiben élünk. Az a város, amiben élünk, Székesfehérvár. Ez az ország, amiben élünk, Magyarország. Ez a missziunk. Oké, hát nem egészen így néz ki Magyarország. Ez a Balaton, mondjuk, oké? Csónakázótó. Ja. Igen. A lényeg az, hogy ez a missziunk, amikor mi kimegyünk, oké, nem otthon vagyunk, hanem kimegyünk és szolgálunk a városban, és megáldjuk az embereket, és ingyen tesszük, önkéntes munkát csinálunk. És vannak emberek, akik csak azért jönnek a gyülekezetbe, hogy kajáljanak, hogy bejöjjenek a nappaliba és kajáljanak, és ez rendben van. Viszont mindig vannak olyan emberek, és szükségünk van egyre több olyan emberre, akiknek nem csak ez a céljuk, hanem az, hogy kijöjjenek velünk együtt a városba, a lakóközösségünkbe, és elkezdjünk szolgálni. Mert ez az egyik célja a gyülekezetünknek, hogy kimenjünk és szolgáljunk. Ezért bátorítalak benneteket arra, hogy a Húsvéti Tojáskereső Verseny, ez egy pontosan egy ilyen alkalom, amikor kijövünk a Petőfiből együtt, kimegyünk egy nagy parkba, ahol több ezer ember lesz, és elkezdünk feléjük szolgálni. Bátorítalak arra, hogy vegyetek részt ebben is. Hogyha szeretnétek önkéntesnek jelentkezni, akkor a Móninál lehet jelentkezni, oké? És lesz nem jövő héten, az utáni héten, kedden, este 7:15-kor a Palotai út 4 szám alatt majd fogjuk hirdetni az önkénteseknek, a Húsvéti Tojáskereső Verseny önkénteseinek egy eligazítás, amire várunk bárkit, oké? Kérlek, hogy jelezzétek a Móninak, ő a Húsvéti Tojáskereső Versenynek a főszervezője, és csak arra bátorítalak, hogy álljunk fel együtt, mint gyülekezet, és menjünk ki, és legyünk fény. Oké? Készen álltok erre? Ne most menjetek ki, tehát. Készen álltok? Belül. Oké. És szeretném, felállnánk most, és imádkozzunk együtt. Csak menjünk Krisztushoz, és hozzunk meg egy döntést, hogy mi szeretnénk ebbe az otthonba tartozni. Szeretnél titeket bátorítani, hogy kezdjétek el magatokról úgy gondolkozni, mint fiak és lányok, ne úgy, mint szolgák. Mert egy fiú tudja, hogy mi az ő apjának a szándéka. A fiú tudja, hogy az ő apja odáig van érte. Oké? Csak imádkozzunk ezért. És most, hogyha Isten szólt hozzá, csak hozd meg ma egy döntést, hogy meg akarod ismerni Istent úgy, mint a te édesapádat ma este. Atyám, csak köszön neked ezeket a fiatalokat, köszön neked, Uram, az életünket, köszön neked ezt a családot, ezt az otthont, köszön, hogy építesz bennünket, köszön neked, hogy azt a megtiszteltetést, hogy minket választottál erre, és csak hálás vagyok itt minden egyes személyért. Köszönöm neked, hogy minden egyes ember egyedi és különleges. Uram, csak azért vagyunk itt, hogy megismerjünk téged, mint az apánkat. Nem úgy, mint egy szolgáló, hanem úgy, mint fiak és lányok. Köszönjük neked, hogy a te gyermekeid vagyunk. Köszönjük neked azt, hogy megismerhettük a te szeretetedet Jézus Krisztuson keresztül. Uram, imádkozok azért, hogy érints meg bennünket a mai este. Imádkozunk azért, hogy jöjj Jézus, és szeretnénk veled találkozni ma. Szeretnénk a te otthonodba lenni. Szeretnénk, Uram, a te gyermekeid lenni. Hogyha mai este van valaki, aki szeretné meghozni ezt a döntést, hogy szeretne Isten otthonába tartozni, szeretne Istennek a fia vagy a lánya lenni, akkor egyszerűen egy döntéssel ma ezt kifejezheted Isten felé. Egyszerűen csak annyit kell tenned, és ez a legnagyobb döntés, amit meg tudunk hozni az életünkben. Ez a legnagyobb döntés, amit emlékszem valaha 17 évvel ezelőtt meghoztam az életembe. Ez a legnagyobb döntés, ami az életemre hatással volt, mert kezdtem megváltoztatni az életemet belülről kifelé. Nem a cselekedeteimet, hanem belülről kezdtem megtapasztalni Istent, és ez megváltoztatta az egész életemet, a kapcsolataimat, a párkapcsolatomat, a barátságaimat, a munkámat, az életem minden egyes területét. Jézus Krisztus volt az. Hogyha mai nap szeretnél meghozni egy döntést, hogy Krisztus barátja akarsz lenni, Istennek a gyermeke, fia és lánya, akkor csak egyszerűen csak mondj el egy imát most velem együtt. Oké? Csak szeretném, hogyha lehajtanánk a fejünket, behúnynánk a szemünket, nem zavarnánk a mellettünk álló embert. Mert ez az a pillanat, amiért itt vagyunk ma. Isten akar találkozni ma itt veled személyesen. Ha szeretnéd meghozni ezt a döntést ma, hogy megismerni Istent, mint az atyádat, egy szerető atyát, kérlek, hogy csak tedd fel a kezedet, kérlek, hogy mutasd meg ezt, hogy hadd tudjam, hogy kiért imádkozzak ezen a helyen. Oké, senki nem néz, csak kérlek, hogy emeld fel a kezedet, hogyha szeretnéd meghozni ezt a döntést ma. Ilyen látom. Oké, még valaki szeretné meghozni? Oké, csak szeretnék értetek imádkozni, és kérem a gyülekezetet, hogy mondjátok utána együtt ezt az imát. Atyám, szeretnék a mai napon a te családodba tartozni. Szeretnék a gyermeked lenni. Fogadj örökbe most. Szeretnék hozzád tartozni. Szeretnék ma találkozni veled. Szeretném, ha közel jönnél hozzám most. És szeretném, hogyha megölelnél most. Megérintenél. És megváltoztatnád az életemet. Mert megvallom, hogy egyedül nem tudom csinálni. Szükségem van rád ma. Befogadlak az életembe, Jézus. És a mai naptól kezdve a te gyermeked vagyok. Amen. 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 Tapsoljuk meg ezeket az embereket. Tapsoljuk meg. Ez a legnagyobb döntés, amit meghozhattatok ma. Ne felejtsétek el ezt, oké? Ne felejtsük el ezt. Mai naptól kezdve Isten veled van, és benned él. Oké? Csak szeretném, hogyha énekelnénk most egy dalt, és csak dicsőítsük tovább Istent. Az alkalmunk vége felé közeledve.